Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
Ha már az embernek szülinapja van, akkor mindig elgondolkozik azon, hogy vajon milyen ajándékot kapna szívesen. Én elképzeltem, hogy ma este hazamegyek, felteszem a lábamat asztalra, megkérdezik szeretteim, hogy milyen napod volt, kedvesem. Hát mondom, remek. Kaptam születésnapomra egy közepes méretű kereskedelmi bankot, és ez olyan jó érzéssel tölten el, és olyan lenne, mint egy tündérmese. Csak hogy Magyarországon tündérmesék igenis vannak. Ha valaki ezt a tündérmesét jól el tudja mesélni, az nem más, mint Brückner Gergely, az Index.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, sziasztok, hello!
Komolyabb a téma annál, mint ami a felvezetőből sejlik, mert hogy új kézben van a Magyar Külkereskedelmi Bank, ugye ez volt a neve, MKB Bank az.
Igen, most már csak MKB, de valaha ez volt a teljes, igen.
No, hát utoljára egy indiai üzletembernél ragadtunk le, akiről senki sem tudta, hogy kicsoda igazából, és mit keres Magyarországon, aztán jött a hír, te számoltál be róla, hogy hát új gazda van a háznál, az MKB banknál. Először tegyük azt rendbe, hogy ez mekkora méretű bank a piacon? Ez ilyen közepes, nem? Vagy a közepesnél nagyobb, vagy a nagy bankok egyikene talán?
Hát ugye 8 nagy bank van, ami univerzális lakossági vállalati üzletággal, teljesen kiterjedt szolgáltatással. Az MKB bank ennek a csapatnak van úgy a közepén, akkor... tehát én azt mondanám, hogy olyan egyedik, ötödik. Ugye különbözőképpen lehet nézni, mérlegfőszeg, fiókhálózat, üzleti aktivitás, nyeres, de mindenképpen mondjuk egy jó nagy szerep.
Jó, kik az új tulajdonosok? Csapjunk bele a közepébe.
Ugye áttételes tulajdonosváltás történt, de a lényeg az, hogy két ismert hazai bankár lett tulajdonos, az egyikük Szemerei Tamás, aki a Növekedési Hitelbanknak a tulajdonosa, Matolcsi Gyöngy unokatestvére, sokat lehetett hallani az elmúlt hát két-három évben az ő nevét, illetve Balog Ádám, aki jelenleg az MKB-nak a vezérigazgatója, korábban az MNB-nek volt az alelnöke, dolgozott a PwC-nél adótanácsadóként, egy fiatal, nem is feltétlenül kereskedelmi banki háttérre az MKB élére érkezett szakember.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hát ugye az említett bank az nem tűnik az ismertebbek közé, de még ott elképzelhető, hogy azért valakinek van bankja, akkor talán pénze is van arra, hogy megvegye. De hát ugye a Balog Ádám nem tartozott a vagyonos emberek közé. Én úgy emlékszem. Azt hiszem, hogy egy Opel Astra klasszik is szerepelt a vagyon bevallásával, meg valami fél hektár szántó, vagy valami. Tehát a kérdés adódik, ezek az urak miből vásárolták meg ezt a bankot?
Én úgy tudom, és éppen tegnap késő délután posztoltunk erről egy cikket, hogy alapvetően Szemerei Tamásnak volt forrása, és az, hogy hogyan szerezte el mögött, milyen struktúra volt, ezt nem tudom, de hogy Balog Ádámnak valóban nem volt saját tőkéje, hogy így fogalmazzak a vásárláshoz. Ő egy olyan módon kerülhetett bele ebbe a történetbe, hogy számára is Szemerei Tamás rakta össze a finanszírozást, és amennyiben a jelenlegi értékhez képest növekedik az MKB-nak az értéke, ő ebből fog hát valóban vagyonossá lenni, tehát azt terjedt el a sajtóban, hogy mindenki ugye úgy kommentálta a tulajdon része miatt, hogy hip-hop milliárdos lett. Ez ugye egy örök problémája minden ilyen vagyonvizsgálatnak, hogy azt nem látjuk, hogy mekkora hitel van egy tulajdonrész mögött. Én úgy tudom, hogy nála hát gyakorlatilag 100%, tehát hogy ő nem teher nélkül lett ennek az MKB részesedésnek a tulajdonosa, hanem idegen tőkéből, külső finanszírozásból tudta ezt megvenni. Akkor lesz milliárdos, hogyha sikerül az MKB tőzsdére vitele, vagy magasabb áron el tudja adni, de mondjuk ha ő jelenleg eladná ezt a részesedését, akkor azzal nem tudná elsétálni, hanem akkor abból kéne törlesztenie azt a külső finanszírozást, ami mögötte van.
Nagyjából mennyi lehetett a vételár? Mert ugye akkor, amikor nem volt ilyen jó bőrben az MKB bank, akkor 37 milliárd forint volt, amiért a kormány megvette, ugye? De akkor tele volt nagyon rossz hitelekkel.
Igen, akkor nagyon rossz állapotban volt a bank, és ez a 37 milliárd ez akkor azt jelentette, hogy a könyv szerint értéknek a harmadára értékelte ez a tranzakció az MKB-t. Én úgy tudom, hogy ennél most már magasabb volt az ár, de ugye nincsen pontos információnk, ezt nem közölték a felek. Én annyit hallottam, hogy ez a bizonyos által is említett indiai-szingapúri úriember, Rakesh Kumar Agarwal nyerességgel tudta továbbadni azt a céget, ami ezt a bizonyos hát MKV tulajdonos alapot birtokolta, és hogyha ugye úgy számolunk, hogy neki 30%-a volt, ezt a 30%-at ő körülbelül 11 milliárd forintért vehette, akkor hát én azt gondolom, hogy mondjuk a Szemerei Tamás része az olyan 8-9 milliárd lehetett, és a Balogh Ádám része az 4-4,5. De hát ez alapvetően egy becslés, de talán nem jár messze a valóságtól.
Mennyire elterjedt dolog az, hogy valaki milliárdokat ad kölcsön egy szép reményű, kétségkívül vezetőállásban lévő fiatal embernek?
Hát ugye itt nyilván az a kérdés, hogy milyen mögötte a fedezet. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy ugye itt a nagy kockázat az, hogyha az MKB nem érték növekedésen megy át, hanem csökken az értéke, akkor ugye ez egy nagyon nagy kockázat, hiszen ha nem volt önereje Balogh Ádámnak, akkor nyilván egy bedőlt hitelt sem tudna könnyen visszafizetni. Hát ugye ebben az egész bonyolult és nem transzparens struktúrában, ami az MKB körül zajlik, ugye végig az volt a gyanú, hogy valójában politika közeli pénzek mozdulnak meg, vagy a magyar bankszektor más szereplői segítenek ahhoz, hogy az MKB-t értékesíteni lehessen. Ennek voltak olyan hát pillanatai, amikor úgy tűnt, hogy valami fajta külföldi pénz is bejöhetett, de hát most már egyre inkább úgy tűnik, hogy korábban sem külföldi pénz volt az indiai-szingapúri vonal mögött, hanem vélhetően magyar. Számomra ugyanis nem életszerű, hogy ide jön Szingapúrból egy vagyonos bácsi, megtalál egy szanálás alatt álló magyar bankot, abba komoly pénzt investál, majd mielőtt érdemben feljavítaná, rögtön el is egye ezt az érdekeltségét. Tehát szerintem ez nem egy életszerű tranzakciós folyamat. Furcsa is egyébként, hogy a egyik legnagyobb amerikai bankház, a JP Morgan adta a nevét ehhez a tranzakcióhoz, ami nem hiszem, hogy megállná mondjuk egy amerikai értékpapír felügyelet szigorú vizsgálatán a transzparencia követelményeket, de hát ehhez persze nem értek, ez csak egy sejtés. Minden esetre most nagyon úgy néz ki, hogy ez teljesen magyar kézben van. Ugye ahogy a legenda szólt a legelején ennek a történetnek, mondjuk a fele-fele részben képzeljük el azt a feladatot, hogy az MKB-t meg kell venni, akkor az egyik fele az gyakorlatilag a miniszterelnök köréhez kötődik, infrastruktúrális beruházásban sikeres közbeszerzéseken nyertes cég, a Duna Aszfalt környékéről jöhetett az egyik finanszírozás, a másikra meg ugye hát az volt mindig is a pletyka, hogy az nincs olyan távol az MNB-től, vagy az MNB vezetésétől. Egy ideig arról cikkeztünk, hogy talán a Pallas Athéné alapítványokat próbálják valamiképpen bevonni a tőkefinanszírozás előteremtésébe. Most úgy néz ki, hogy ugye Szemerei Tamás, a jegybank elnök unokatestvére segített egy érdemi részben, van már munkavállalói résztulajdonosi program, OTP, illetve Granit bank. Tehát nem volt kis feladat ezt a 37 milliárdot előteremteni, többféle metódus volt, még mindig változik, de alapvetően a lényeg az, hogy hát ez a egykoron állami bank, ez olyan nagyon nem került távol azért a magyar politikai erőtől, vagy a magyar oligarcháktól.
De hát Szemerei Tamás nincs itt, hogy reagáljon ezekre a dolgokra, de a Magyar Időknek tegnap nyilatkozott, és ez hozzátartozik a képhez, idézem, igyekszem ritkán reagálni a sajtóhírekre, de az unokatestvéremmel való kapcsolatomat igencsak túlmisztifikálja a sajtó. Matolcsi Györgyel családi a kapcsolatom, az MKB bankkal kapcsolatban sosem kértem tőle információt, de biztos vagyok benne, hogy nem is adott volna, valójában szükségem sem lett volna rá. Ez nálatok az Indexen is megjelent. Mit gondolsz erről?
Hát én nyilván nem ismerem az ő személyes kapcsolatukat. Az biztos, hogy Szemerei Tamás egy komoly üzleti múlttal, egy vegyes üzleti múlttal érkezett sok mindenbe. Belefogott ő korábban, nem tudom, energetikában, régen még ugye farmerek, meg nem tudom, Balaton melletti diszkódok, tényleg voltak üzleti aktivitásai, lehettek forrásai, de azért az biztos, hogy amikor ő banktulajdonossá vált, és meg nevet is változtatott, és növekedési hitelbanknak nevezte el, ami ugye hasonlított nagyon az MNB akkori programjára, akkor lett kapcsolata a Magyar Nemzeti Bankkal, ugye ennek a legjelentősebb része az volt, hogy a Pallas Athéné alapítványok szabad forrásainak kezelésében viszonylag jelentős részt kapott a piac talán legkisebb bankja. Tehát ugye azt semmiképpen sem lehet mondani, nyilván az ő személyes kapcsolatokat, információ áramlást azt én nem ismerhetem kívülről, de az, hogy mondjuk az MNB és az NHB között volt hát olyan tranzakció, vagy olyan művelet, amelyik segítette az NHB megkapaszkodását a hazai bankpiacban, ez egészen biztos.
Oké, köszönjük szépen, tanulságos történet, és a magyar valóság jelen pillanatban ez. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt megvilágítottad a hallgatóink számára. További jó munkát kívánunk, Gergő.
Köszönöm szépen, viszont.
Szervusz, szia-szia.
Brückner Gergőt, az Index.hu munkatársát hallhattátok, a témánk pedig a új kézben az MKB bank, erről beszélgettünk.
Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.